Szeretett testvéreim, hallgassuk meg most fennállva Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján itt az év kezdetén szeretném hirdetni nektek az ő bátorító öröm üzenetét, úgy, amint az írva található a Józsué könyvében, a Józsué könyvének első 9 versében. Mózesnek, az Úr szolgájának a halála után ezt mondta az Úr Józsuénak, Nun fiának, Mózes szolgájának. Az én szolgám Mózes meghalt, most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izrael fiainak. Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területek lesz a hettiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáinak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős. Őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd, éjjel és nappal. Őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van az Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Eddig a felolvasott ige foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik eljöttek erre az Isten tiszteletre, de hadd köszöntsem az interneten nézőket, mert most már mindenképpen figyelembe kell lennünk rájuk, a közvetítés elején 186-an csatlakoztak föl, úgyhogy az valószínűleg még egy kicsit nagyobb gyülekezet is, mint a miénk. Őket is szeretettel köszöntjük, akik talán most ágyból, kávéval a kezükben követik az Isten tiszteletet. Nagyon szeretjük őket, üzenjük innen is. Mit is kívánjunk magunknak egy és egymásnak egy új év kezdetén? És azt gondolom, hogy sokat nem lehet itt tévedni, amikor különböző dolgokat kívánunk is, és szoktunk is kívánni, én magam is, egymásnak, a családunknak, magunknak, barátainknak. Kívánhatunk magunknak egészséget, talán ez a lista elején van, mindenképpen békességet, anyagi jólétet, még sikerekben, gazdag új évet is szoktunk kívánni, és azt hiszem, hogy ez nagyon ránk is férne a magyar népre, a mi országunkra egy kis siker. De ha jót akarunk magunknak és egymásnak, azért egy dolgot ne kívánjunk, és erre tanít minket ez az ige is, hogy ne kívánjunk magunknak és egymásnak könnyű évet. Könnyű évet ne kívánjunk. Van egy világhírű cseh származású író, Milan Kundera, aki a regénye erején a Lét elviselhetetlen könnyűsége címet viseli ez a regény. Parmenidész nevű régi görög filozófusnak a gondolatmenetét gondolja egy kicsit tovább, aki azt mondja, hogy ezt a világot fel lehet osztani ellentét párokba, ilyen ellentét párokba, mint hogy meleg, hideg, finomság, durvaság, fény, sötét, lét, nem lét. És hát azt mondja, hogy viszonylag könnyen megállapítható, hogy melyik ebből a jó, a pozitív, és melyik az az ellenpár, ami negatív. De amikor odaér, hogy könnyű és nehéz, akkor még ő maga is elgondolkodik, hogy melyik a jobb az embernek, hogyha minden olyan könnyű, vagy hogyha vannak nehézségek az életben. És hát Parmenidész azért azt mondja, hogy inkább legyen könnyű, de Milan Kundera, amikor megírja ezt az regényét, az tulajdonképpen ennek egy nagy cáfolata, és azt mondja, hogy az nem tesz jót az embernek, ha minden olyan könnyű. Ez a rész, amit olvastunk, ez tulajdonképpen harcra hív bennünket. És persze, ha választanunk kell a béke és a harc között, hát ki az közülünk, aki a harcot választaná, én magam is békepárti volnék, pacifista, És hát ha kettő közül kell választani, akkor egyértelműen én is azt mondom, hogy a békesség a jó, a pozitívum. Mégis az igénk arra akarna bennünket rávenni egy kicsit, hogy vannak olyan dolgok az életben, amiben nem kellene, hogy megspóroljuk a harcot. És hogy ezek a harcok, amiket megküzdünk egymásért, ami családtagjainkért, azért az örökségért, ami az Isten adott nekünk, az megéri, és az, ami javunkra van. Mert a könnyűség az egyrészt úgy is illúzió, hogy amikor elmegyünk például a T-betűs nagy áruházba, és akkor azt gondoljuk, hogy milyen egyszerű az egész, ott megtalálunk mindent egy helyen, és akkor gyorsan túlesünk a bevásárláson. Hát ugye az első 5 percben az ember elveszíti a családtagjait. A következő 4 órában próbálja őket megtalálni, aztán ezután következik a vásárlás, és aztán hát a léleküdítő sorban állás, és aztán amikor hazaérünk, a családapa azt találja, hogy hirtelenül, óvatlanul, hogy ő az egyetlen hivatott személy arra, hogy mindezt a kocsiból behordja a házba. Hát ennyit ugye a könnyűségről. Óvatlanná tesz bennünket mindig, amikor elhisszük ennek a világnak, hogy valami könnyen elérhető. És az általában legalább annyi problémát fölvet, mint amennyit megold. Gondoljunk csak a bankkártyára, gondoljunk csak az internetre. Tehát egyrészt úgy is a könnyűség az mindig illúzió. Ez az élet ezért ez sosem könnyű ebben az életben, értelemben. Másrészt pedig, amikor harcolunk valamiért, akkor annak az értékét is megbecsüljük. Egy okos lány például tudja, hogy egy fiút akadályok elé kell állítani. Hagyni kell, hogy megküzdjön érte. És ez fog jót tenni a kapcsolatuknak, ez fog jót tenni a lánynak, ez fog jót tenni a fiúnak. És valami hasonlóképpen Isten is azt mondja, hogy minden, csúnya szóval le van zsírozva, minden a tiétek. Itt áll ugye az Isten népe a 40 éves bolyongás után, a Jordán folyója előtt felsorakozva, és Isten Józsuéhoz intézi a szavait, biztatja, bátorítja őket, hogy minden, ahogyan megígértem, itt van, lépésről lépésre ti fogjátok ezt a földet birtokba venni, de mindez ajándék, hogy megkapjátok, az is ajándék, hogy adok nektek sikereket, győzelmeket, ne magatoknak tulajdonítsátok, de egyet kérek, hogy a harcot, azt ne hagyjátok ki ebből az egészből, és legyetek éppen ezért bátrak, legyetek erősek, mindenek előtt is maga a vezető Józsué. Mert bizony sokszor nehéz időkben tulajdonképpen lelkileg a kapaszkodunk, az maga a harc. A bizonyosságunk az maga a harc, hogy küzdünk az Isten oldalán. Amikor tudjuk, hogy nem várhatunk amúgy egyéb külső erősítést, fölmentő sereget, megoldást, más nem fogja azt helyettünk megoldani, csak Isten van, meg mi, és mi harcolunk az ő oldalán, és maga ez a harc, ez a menedék, ez a biztos pont, ez a kapaszkodó. De mi is a harcnak a tétje? Hát a harcnak a tétje az a győzelem, biblikusan fogalmazva a meggyőződés, hogy meggyőződjünk arról, hogy az Isten ígéretei valóban igazak. Igazak rám, igazak a családomra, igazak erre a világra nézve, az Istennek az ígéretei, de erről nekünk meg kell győződnünk, és a meggyőződés útja az a harc. Úgyhogy most hirdessünk harcot, akármennyire is nem fakad ez a természetünkből, akármennyire is óckodunk tőle itt az év elején, 3 területen kérem, hogy mindenki gondolja át, fontolja meg, hogy harcot indítson. Először is az Isten kapcsolatunkért. Az Isten kapcsolatunkért indítsunk harcot. Másodszor a világban lévő erők ellen vegyük föl a harcot. Harmadszor pedig küzdjünk meg a mi családunkért, a mi közösségeinkért. Küzdjünk meg az Isten népéért. Nem olyan régen beszélgettem egy vállalkozóval, aki a H betűs gyülekezetbe jár, és 3 betűs, és egyébként egy kitűnő ember, én nagyon kedvelem őt, szoktunk beszélgetni időnként, és azt mondta nekem, hogy ebbe a válságos időben, amilyen most vagyunk, és hát ő vállalkozó, én neki ezt el is hiszem mindenképpen, hogy nem könnyű ez, csak nagyon fanatikus hittel lehet megállni. Ő így fogalmazott, csak fanatikus hittel lehet ezt kibírni. Egyrészt értem én, hogy mit akar ő mondani, azt, hogy meggyőződése kell, hogy legyen az embernek ebben a világban, mert különben különben nem tud megállni, és elfújja az első szél, ha nincs benne meggyőződés. Másrészt, hogy én azt a fanatizmus szót sosem szerettem, és szerintem nem is kéne, hogy szerepeljen a keresztény ember szótárában ez a szó, hogy fanatizmus, mert az azt jelenti, hogy amit adnak, azt én beveszem, mint egy kapszulát, rágás nélkül lenyelem, és gondolkodás nélkül követem azt, amit mondanak. Tehát ez a fanatizmus, amikor nincs benne semmi gondolkodás. Ezzel szemben minden meggyőződés, minden keresztény meggyőződést egy igazságkeresés, egy szellemi, lelki harc kell, hogy megelőzzön. A meggyőződés, ahogy Fabinyi Tibor fogalmaz, egy gondolati harcnak az eredménye. És ezért lenne ezt kár megspórolni. Mert milyen nagy dolog, amikor valamit most már értünk. Lehet, hogy csak egy kis dolgot, de ezt megharcoltuk. Ez most már a miénk. Erre rá tudunk állni. Ezt már másnak is el tudjuk mondani. De ez mindig egy gondolati harcnak az eredménye. Olyan küzdelemi birkózási, ami ennek Jákob tusakodása volt az angyallal. De tegyük hozzá, nem csak az angyallal birkózunk mi, hanem az Istennel is birkózunk. Valaki nem olyan régen ezt írta, kritizált bizonyos keresztény műsorokat, hogy milyen bárgyúak, és azt annyira fölmérgelte magát ezen, hogy azt mondta, hogy írt egy darabot, színdarabot, aminek az a cím, hogy a hit kárhozata. Hogy meg akartam mutatni, hogy micsoda harc is valójában a hit. Így ír. Arról akartam szólni mérgemben, milyen az, amikor tűzként éli meg az ember, hogy van Isten. Amikor az élet viharaiban, a test és lelki fájdalmak közepette kárhoztatja, káromolja, vádolja, sőt azt kívánja, bárcsak ne lenne. Milyen bátor szavak. És mégis, de mégis tudja, hogy van. És nem tud szabadulni ettől a gondolattól, és nem tud elszakadni az Istentől, mert az Isten nem engedi. Felemeli a sárból, magához forrasztja a hit tüzével, ahogy az az erős fény tette Saullal a damaszkuszi úton, vagy ahogy tette az a villám az életért könyörgő ifjú Lutherrel. Ez a két példa is jól mutatja, hogy mi is a keresztény hit harcnak a lényege. Hát az a lényege, hogy hagyom, hogy az Isten legyőzzön engem. Hogy paradox módon az a keresztény harc, hogy hagyom magam meggyőzni, hagyom magam legyőzni, hogy megadom magam, hogy átadom magam. Ez a keresztény hitnek a diadala, ez a keresztény hitnek a győzelme, amikor keményfejű, kételkedő, cinikus létemre mégiscsak azt mondom, hogy Istenem, neked van igazad, átadom magamat, elfogadom azt, amit te mondtál. De ez mindig egy győzelem, mindig egy harcnak az eredménye. És az a győzelem, ha legyőzhetünk, az Isten igazsága, az Isten szeretete által. És ennek a személyes harcnak a vetülete az, amiről itt olvasunk, amikor azt mondja Isten Józsuénak, hogy a te lelki harcod is abba fog állni, hogy te minden nap olvasod az Isten igéjét, az Isten törvényét, azt tanulmányozod éjjel és nappal, és ilyet mondta, hogy ne hagyd abba ennek a könyvnek az olvasását, hogy ne hagyd abba. Érezzük, hogy ebben is van valami küzdelem, ugye, hogy néha legszívesebben fognánk, azt letennénk, mert nem értem, hogy itt mit mond ez. Van nekem most elég bajom, most mit kaszabolják itt egymást az Ószövetségbe, meg miről is van itt szó, nem tudom összekötni az életemmel, és legszívesebben úgy letenném, és azt mondanám, hogy hagyjuk ezt. De azt mondja az Isten, hogy ez közöttünk a kapocs, hogy akármilyen mélyen is vagy, vagy éppen velem harcolsz, de akkor ha nem hagyod abba ennek a könyvnek az olvasását, akkor mégis fogod a kezed. Ilyen párterápián javasolják azt, hogy úgy kell veszekedni házaspároknak, hogy közben fogják egymás kezét. De egyik mérhetetlen előnye az, hogy biztos nem ütik meg egymást, a másik, hogy tudják, hogy minden, ami történik, az a szereteten belül történik. Az egy bizalom kapcsolaton belül történik, ami történik. És azt mondja, hogy a harcodnak a lényege az, hogy amikor persze megküzdesz a saját lustaságoddal is, meg sok mindennel, hogy ne hagyd abba ennek a könyvnek az olvasását. Hogy ez a padlószint, amiből nem szabad engedni. És ezt javasolja nekünk is. És hogyha nem hagyod abba, annak jutalma lesz. Akkor eljutsz a meggyőződésig, és akkor a törvényben nem csak törvényt fogsz találni, hanem evangéliumot, jó hírt. Rájössz, hogy amit az Isten akar, és sokszor úgy érzed, hogy úgy megregulálsz, megfegyelmez téged, hogy annak a mélyén szeretet van. Hogy tulajdonképpen egy szerelmes levelet olvasol. Vagy fordítva, hogy amikor olvasod az evangéliumot, akkor az a közepében a jó hírnek meg rendet találsz. Olyan rendet, ami megtartja az életedet. Törvényben evangéliumot, az evangéliumban törvényt. És annak a bizonyosságát, hogy az Isten igéi igazak. Harcolj meg te is az Isten kapcsolatodért. Nap, mint nap. Hirdes harcot érte. Mert ez néha, vagy sokszor, vagy gyakran küzdelem. Aztán a megharcolt, az a másik harcot, amit érdemes meghirdetnünk, az a világ ellen van. Ez elég nagyképűen hangzik persze, mert mi is ennek a világnak a részei vagyunk. És sokszor, hát nagyon is bennünk dúl ez a harc, mint minden harc igazából. Ezek mind belül zajlanak. A világ elleni harc is itt belül zajlik. És az a harc is, amit a közösségünkért folytatunk, az is belül zajlik. És ennek a harcnak az a lényege, amikor megküzdünk ezzel a világgal, hogy érzékeljük a feszültséget magunkban. Hogy feszültség van a között, amit ebben a világban tapasztalunk. A mai, annak a kornak is ugye ez volt a nagy drámája az Isten népének, hogy egy olyan helyre mentek, ahol hát nagyon vonzó bálványok voltak. Hát szexik voltak azok az istenek, és az a kultusz is, ami körülvette. Ez rendkívül jó volt, és hatalmat sugároztak, és jó volt odaállni, mellé állni, és vonzó volt ez az egész szellemiség, ami ott Kánaánban uralkodott. És ezzel meg kellett küzdeniük. Érzékelni kell ezt a feszültséget magunkban is. Hogy ahhoz a világhoz tartozunk, ami csak igazából egyénekbe tud gondolkodni, és azt mondja, hogy a legfőbb parancsolat, hogy az egyén boldog legyen, minden más csak ezután jön, vagy pedig tudunk egy olyan boldogságot is keresni, ami az Isten országának a boldogsága, ami igazságosság, békesség, Szentlélek általi öröm. Nem olyan régen történt velem valami, de szégyellem elmondani, ezért elmondok egy másik lelkipásztorral, egy másik helyen egy nagyon hasonló történetet. Ez nem rólam szól, illetve rólam szól, de ezért nem magamról beszélek. A történet arról szól, hogy lelkipásztor, aki sokat dolgozott, hazamegy este, fölteszi a lábát, fölpattint egy sört, és éppen kortyolgatná, amikor csöngetnek az ajtón. Na hát ugye nem egy megfelelő pillanat ez, és egy elég szakadt ruhájú asszony, meg a fia, ilyen házalók próbálnak ott neki valamit eladni, ő kapásból elutasítja őket, hogy a kifelé nem veszünk semmit, házalók kerüljenek, és ahogy távoznak, visszanéz a fiú rá, és azt mondta, hogy olyan tiszta gyűlöletet még soha életében nem látott, mint annak a fiúnak a szemébe. És akkor hirtelen azt érezte, hogy ez nem is annak a fiúnak a szeme. És akkor bement a szobába, már nem tudott gondolni a sörre, térdre rogyott, és csak annyit tudott mondani, hogy könyörülj rajtam, bűnös emberen. Hát ez az, amikor ütközik bennünk, ugye, hogy amikor a kényelem az első, ugye, az mindenkinek joga van, meg a saját kis világa az első, és ütközik az Isten országával, ami igazságosság, ahol meg kell osztani a dolgokat, ami igazi isteni békesség, és olyan örömök, amikkel egy kicsit meg kell küzdeni, de aztán azok sokkal inkább kinyitnak minket az Isten felé, sokkal szentebb örömök, azok megosztott örömök, tiszta örömök. Ez bennünk is dúl ez a kettő. Úgyhogy hova is tartozunk, az Isten országához, vagy ehhez a maga kényelmét szerető anyagias világhoz tartozunk. Hadd mondjak-e még egy történetet, ez kedvencem, a felsővárosi iskolába átvettem egy kis hittan csoportot, és ott van egy kis cigány, kisfiú, Patai Józsikának hívják, nagyon édes, nagyon és eszes gyerek, és olyan kis értelmes szemei vannak neki, és ahogy beszélgettünk egyszer, mutattam neki képet Léviről, a vámszedőről, aki ott ül a vámszedő asztal mögött, és hát ott van a nagy rakás pénzek között. De hát ilyen elég szomorúan könyököl ott. És mutattam a gyerekeknek, nézzétek csak, látjátok ezt a Lévit, ott van az a sok pénz, mit láttok rajta, hogy érzi magát? Józsi azonnal rávágta, boldog. Boldog, ez az ember boldog. Mondom, hogy lehet, nézzétek meg, többiek jó hitanosok mondták, nem boldog, a pénz nem boldog itt. Józsika azt mondja, hadd nézzem azt. Azt mondja, boldog az? Boldog. Szóval, ugye, így vagyunk mi is, vagy ez a világ is így van sokszor, vagy mi így vagyunk benne a világban, hogy amikor látjuk valakinek az autóját, meg a házát, azt mondjuk, boldog az? Boldog, nem nézzük az arcát, csak az autóját. meg a házát mondjuk. És akkor bennünk is ugyanez, ez egy konfliktus szül. Ugye, ha én Mazda lennék, ha én, nekem ezek a dolgok meglennének, és ilyen esetben bizony ez a harc a világgal tulajdonképpen mindig ott zajlik belül, mert a keresztény ember is szeretné fogni a szerencse malac fülét, de közben elénekelni, hogy az Úr én nékem őriző pásztorom, de érezzük, hogy ez a kettő együtt nem megy. Végül arról szeretnék beszélni, hogy, hogy fel kell venni a harcot, vagy hirdessünk harcot a mi közösségeinkért. Ugye a megharcolt hit, a meggyőződés, az kinyit bennünket, mert már ha nekünk van meggyőződésünk, akkor már nem csak állandóan magunkkal foglalkozunk. Ez a legnagyobb előnye ennek, hanem ha meg vagyunk győződve arról, hogy mi az Isten akarata velünk, akkor ki tudunk nyílni a mások számára. Nyilván a harc állapotában fontos, hogy magunkra is figyeljünk, de aztán ki tudunk nyílni a mások számára is. Ugye olyan sokszor olvassuk itt, amit Isten Józsuénak mond, neki címezi, háromszor is olvassuk, hogy ne félj, csak légy bátor és erős, és őrizd meg a törvényt, hogy már elkezdünk gyanakodni, hogy ezzel a Józsuéval azért valami gond van. Ez már kérdéseket vett föl Józsuéval kapcsolatban. Pedig hát tudjuk róla, hogy ő a nagy öregek közé tartozik, akik megélték azt a 40 évet, kiállták a próbát hűséggel, hogy nem egy betói ember, ő arra szavazott már az első körben is, hogy foglaljuk el, menjünk neki Kánoánnak. Erős harcos, sokat tapasztalt ember, igaz ember. De mégis bátorítani kell őt, mert hajlamos a lemondásra, és hajlamos a pesszimizmusra. Többször nagyon lemondóan nyilatkozik a saját népéről, fogja a fejét. Istenem, tudod, hogy milyen ez a nép. És hát maga részéről el is intézte volna szívesen a dolgot azzal, hogy én és a házam népe az Urat szolgáltok, ti meg kemény nyakú, vastag nyakú népség, ti meg azt csináltok, amit akartok. Na hát ez az ő harca. Tudta, hogy mi várható ettől a néptől, ugyanakkor az Isten őt választotta vezetőül, és hogy ő nem lehet lemondó a néppel kapcsolatban, neki hinnie kell ebben a népben, pontosabban azokban az ígéretekben, amiket az Isten erre a népre nézve adott. És ez az ő harca, hogy ezt elfogadja, hogy higgyen ennek a népnek a jövendőjében. És azt hiszem, ez sokunknak nagy kísértése, sokunknak nagy harca, hogy ne zárkozzunk be, és mondjuk azt, hogy én élem a magam életét, a magam hitét, de hagyjanak békén ezzel a várossal, hagyjanak békén ezzel a gyülekezettel, hagyjon békét a családom nekem, mert én tudom, hogy mit kell tennem. De az Isten ki akarja őt nyitni, és bátorítja őt. Háromszor is ezt mondja, hogy légy bátor és erős. Neked ehhez van szükséged erőre. De te nem a harcba félsz, hanem nehéz neked ennek a népnek a gyöngeségeit hordozni. Hinnie kell ebben a népben. Máriótól hallottam ezt az idézetet, tiszteletes úrtól, amikor a Karamazov testvérek, fivérekben azt mondja, ugye Dosztojevszki adja az egyik szereplőnek a szájába, egy haldoktó Starecnek a szájába, aki azt mondja, hogy aki nem hisz az Istennek a népében, az nem hisz az Istenben. És ezt vegyük mi is nagyon komolyan. Hogy aki nem hisz az Isten népében, nem hisz abban, hogy vannak ígéretei az Isten népének, az nem hisz az Istenben. És ugyanígy hinnünk kell abban, hogy van egy küldetése, ami egyházunknak itt a magyar hazában is, és hogy aki nem hisz a mi népünknek a jövőjében, az nem hisz az Istenben. És amikor ilyen lemondók lennénk, vagy rövidre zárnánk a dolgot, akkor emlékezzünk arra, hogy azzal tartozunk a mi népünkért, a mi közösségeinkért, hogy harcolunk érte. Hogy harcolunk érte, hogy szenvedünk érte. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy szenvedj velem együtt az evangéliumért. Ami legtöbb esetben azt jelenti, hogy szenvedd el azt, amit egy közösségben való lét jelent, amit egy nép jövőért való küzdelem jelent, ami az egyház jövőért való küzdelem jelent, szenvedj velem együtt. Könnyű lenne lemondani nekünk a tizenévesekről. Azt mondani, egyik lelkipásztor azt mondta, nem látogatok gyülekezeti tagokat, majd ha meghal a férje, felesége, rájön, hogy van Isten. Biztos, hogy van ebbe igazság, de mégsem lehet lemondani senkiről. Meg kell harcolni a harcot mindenkiért. És ez egy józsui harc. És mi sem lehetünk lemondóak. Mert aki lemondó a kiskohalsi gyülekezettel kapcsolatban, hát az kezdjen el hinni benne. Persze, amit mond Isten, azt nem csak neki mondja, hanem általa üzeni a népnek. A vezető által üzen a népnek. És az Isten ma rajtad keresztül szeretne üzenni. Üzen a te családodnak. Üzen a te közösségeidnek. Hogy légy bátor és erős. Legyél erős. Vedd fel a harcot. Légy bátor és erős, mert szükséged lesz rá 2012-ben, hogy az legyél. És ennek a világnak szüksége van hitben erős és bátor emberekért, akik nem spórolják meg a harcot, mert tudják, hogy az a tét, hogy vagy mi jutunk meggyőződésre az Isten ígéretei igazsága felől, vagy a világ fog bennünket legyőzni. Ezt üzeni most neked az Isten, csak légy bátor és erős. És hogyha fölveszed ezt a harcot, akkor fogsz meggyőződni a legnagyszerűbb ígéretnek az igazságáról. Arról, hogy én akkor veled vagyok, nem hagylak el. Veled vagyok minden napon. Ezt kívánom, hogy ezt éljük át, hogy velünk van az Isten, ami küzdelmeinkben, harcainkban, minden napon. És én egészen biztos vagyok benne, hogy aki ezt a harcot fölvállalja, ebben az ígéretben boldog lesz. Amen.